és a pestis járvány kezeléséről mondanék pár szót. Konkrétan a pestis elleni védekezésnek a 16-17. Században mi volt a nulladik pontja? A pestis, a háborúk, valamint az éhínség összefüggnek egymással. Ha nem 20-21. Századi szakirodalmat olvasnánk, hanem korabelit, bárkit is olvasunk, akár egy autodidaktát, és most azért nem fogok ezekről részletesen beszélni, mert majd ezekről lesz még szó a konferencián, már nem álltam. Frankovics Gergely 1580, egy elismert orvos, Csanaki Mátét olvasnánk, illetve egy patikust, Weber Jánost, akinek munkája 1645-ben jelent meg. A lényeg az, hogy mindegyikiknél azt látjuk, hogy a gyógyuláshoz vezető első lépcső az Istenhez való fohászkodás. És mielőtt rátérnék, ugye a rezümében azt vállaltam, hogy az 1645 előtti imakönyvek dökhalál elleni könyörgéseiről fogok beszélni. Szóval, hogy ezt megértsük, mondandójukat, az imák szóképeit be kell látnunk, hogy a betegség a kor embere számára önmagán túlmutató jelenség volt. Ekkoriban ugyanis az Istenbe vetett hit megkérdőjelezhetetlen volt mindennek a kiinduló pontja. És ahogy ez már többször elhozott, hogy a pestis nem pusztán egy ragály, hanem Isten büntetése volt. Ennek megvilágítása érdekében néhány részletet felolvasnék a Szentírásból. Az Ószövetségben igen sok helyen szerepel a pestis, mint Isten büntetése a bűnös és engedetlen emberek számára. Ugye több helyről lehetne idézni az Ószövetségből, hogy miért is írhatták ezek a 16-17. Században, hogy a pestis az Úr ostora. És akkor most egy olyan idézet következik, ami a második törvénykönyv 28. könyvéből való, és ebben arról van szó, amikor a 10 parancsolatnak kvázi ilyen függeléke, hogy így mondjam, 68 vers, hogy mikor ad áldást az Úr, és mikor ad átkot, vagy mikor átkozza meg az embert, vagy hát bünteti. Érdekes, hogy a 68 versből 14 az áldás, és 54 az átok. Tehát, igen. Ezekből néhány sor, csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. Ha hűségesen hallgatsz az Úr a te Istened szavára, és lelkiismeretesen szem előtt tartod minden parancsát, melyet ma adok neked az Úr a te Istened a föld népei fölé emel, mind rátszállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr a te Istened szavára. Áldott leszel a városban, áldott a határban, áldott lesz méhed gyümölcse, földet termése, jó szárod ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz puttonyod, áldott lesz dagasztó teknőd. Áldott leszel, ha jössz, áldott leszel, ha mész, és a többi. Viszont ha átokról van szó, akkor így szól. Ha nem hallgatsz az Úr a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok. Átkozott leszel a városban, és átkozott a határban. Átkozott lesz puttonyod és dagasztók teknőd. Átkozott lesz méhegy gyümölcse és földet termése, teheneid ellése, juhaid szaporolata. Átkozott leszel, ha jössz, és átkozott leszel, ha mész. Az Úr átkot, romlást és bal szerencsét küld rád, kezed minden munkájába, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tőle. Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem írt arról a földről, amelyre most bevonulsz lázzal, forrósággal és gyulladással, aszállyal, gabonarosdával és üszökkel sújt, addig pusztítanak, míg ki nem pusztulsz. Az ércből lesz fejed föld, s a föld a lábad alatt vasból. Az Úr homokzáporrá és porozömmé változtatja az országodban az esőt, holttested az ég madarainak és a föld vadjainak prétájává lesz, nem fogja őket senki sem elkergetni. Hát ezek után mégis miért kellene könyörögni, mi értelme van, miért nem reménytelen a bűnös ember helyzete. Számos helyen szerepel az Ószövetségben, amit úgy gondoltam, hogy ide illik. Salamon imája. Ha éhínség, pestis, aszály, gabonaragya, sáska vagy féreg támad az országban, ha ellenségei ostromolják valamelyi város kapuját, ha bármilyen csapás vagy nyomorúság sújtja, de aztán felismerik a csapást és a nyomorúságot, és kitárják kezüket ebben a templomban, minden imádságot és minden esteklést, akár egyes emberek, akár Izrael egész népe intézi hozzád, hallgass meg az égből lakóhelyedről, és légy irgalmas. erre a válasz. Meghallgattam imádságodat, mondja az Úr, és ezt a helyet választottam, hogy az áldozat helye legyen. Ha bezárom az eget, és elmarad az eső, ha megparancsolom a sáskáknak, hogy pusztítsák el az országot, vagy ha pestist küldök népemre, de ha népem, mely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi, és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát. Szemem tehát nyitva lesz, és fülem figyel az imádságra. Ezekből a sorokból nyilvánvaló, hogyha valaki komolyan vette a hitét, már pedig ebben a korban az Istenbe vetett hit egyenlő volt a lélegzetvétellel, akkor nyilvánvaló, hogy a betegség elsődleges oka Isten haragja, tehát valóban a könyörgés és az ima az első teendő. Nem kívánom hosszan sorolni az ószövetségi helyeket, de egy történetet még mindenképpen elmondanék. Sámuel második könyvének 24. fejezete, amikor Dávid király bűnbánóan fordul Istenhez, aki miután már Dávid népszámlálást hajtatott végre, majd bűnbánatot tartott. Mert ebben a korban a népszámlálás az isteni jogkörbe való beavatkozás miatt bűnbánatot igényel, vagy hát tudom, Szóval a lényeg az, hogy népszámlálást tartott, bűnbánatot tartott, és azt mondta az Úr Dávidnak. Hármat mondok, aztán amit választasz, azt teszem veled. Jöjjön-e 3 évig tartó éhínség büntetésül az országra, vagy azt akarod, hogy 3 hónapon át menekülj ellenséged elől, ő megüldözzön? Vagy legyen 3 napig pestis országodban? Gondolkozz rajta, s mondd meg, milyen választ vigyek annak, aki küldött, mert ugye ezt a proféta mondja Dávidnak. Erre Dávid azt felelte Gádnak. Már a proféta neve az, hogy Gád. Nagy szorultságban vagyok, inkább kerüljünk az Úr kezébe, hiszen nagy az irgalma, de emberek kezétől nem szeretnék elveszni. Így hát Dávid a pestist választotta. Épp a búza aratásának volt az ideje, akkor az Úr pestist küldött Izraelre reggeltől a megszabott időre. A csapás lesújtotta a népre, és 70 ezeren meghaltak a népből. Amikor azonban az angyal Jeruzsálem felé is kinyújtotta kezét, hogy elpusztítsa, az Úr megbánta ezt a csapást, és megparancsolta az angyalnak, aki lesújtotta népre, most aztán elég, húzd vissza a kezét. Mindezeket az ószövetségi részeket tehát azért olvastam fel, mert pontosan ezek köszönnek vissza a dökhalál elleni imádságokban. Van, ahol még konkrét utalás is előfordul az Úrral való szerződésre. Összesen 55 kiadványról van szó a vázolt időben, ebből 42 kiadvány maradt meg, ebből 5-öt nem tudtam megnézni. A maradékból 21 imakönyv tartalmaz dökhalál elleni könyörgést. Az imádságok formailag is, tartalmilag is igen változatosak, 2 dologban azonban egyezést mutatnak. Az egyik értelemszerűen a szabadíts meg a dökhaláltól kérés szerepeltetése. A másik közös jellemző az ószövetségi utalások, áthallások, visszacsengése a könyörgésekben. Az imák szavai, mondatai, ugyanis az imént olvasott sorokra, nyilván elsősorban az átok részekre reflektálnak. Ugye azt mondja az Úr, ha nem hallgatsz, az te Istened szavára, akkor ezek és ezek következnek. Erre a reflexió az imákban. A könyörgésekben az egyik alapmotívum, amelyet minden imában megtalálunk, különböző formában a bűn elkövetésének beismerése. Például vallást teszünk, hogy tégedet megbántottunk. Vagy vétkeztünk, Úristen, te ellened és hamisan cselekedtünk, gonoszul éltünk és te tőled eltávoztunk. Vagy hamisan cselekedtünk, a bűnben elmerültünk, mindnyájan elhanyatlottunk és haszontalanok lettünk. Ezután a büntetés megnevezése és jogosságának elismeréseit olvashatjuk. Megérdemlettük, és akkor megint ilyen példákat hozok. Megérdemlettük azért, Uram, a te haragodat és ezt a tüzes, mirigyes nyilaidat, melyekkel ostorozsz minket. Vedd el rólunk ezt a te csapásodat, tartóztasd meg immár ezt a tüzes, mirigyes nyilaidat. A bánat felindulása, a könyörgés megfogalmazása a betegség ellen, hogy a büntetés ne legyen halálos. Erre néhány példa. Ne engedd, hogy ezekbe meghalljunk, ne emészen meg minket a te haragod. Az Isten irgalmába vetett hit szintén a Dávid király választását idézi. Jobb Isten kezébe esni, hogy nem mint ember kezébe, mert az Istennél nagy irgalmasság vagyon. Vagy. Jobb azért én Istenem, hogy tennem kezeddel ostorozz minket, hogy sem ellenségeink által, mert nagy irgalmú Isten vagy te, és haragodban sem feledkezel el nagy irgalmasságodról. Több helyen az angyal szerepe is előkerül. Például, mondjad azt te csapdosó angyalodnak. Vagy parancsolj azt te bennünket csapdosó angyalodnak, térítse műveibe az ő fegyverét. Vagy parancsolj azt te minket csapdosó angyalodnak, hogy fordítsa meg az ő fegyverét, és tegye hüvelyébe, és ne fogyasszon el bennünket minden estől fogva. Vagy még egy idézet, parancsolj azt te angyalodnak, ki mireánk te tűled azt a nagy csapást, hogy a büntetésnek ostorát és fegyverét fogja el mi rólunk, kivel verjön és büntessön bennünket mindvégig le, míg el nem fogynánk, hogy a büntetéssel tovább ne mehessen. A proféták közvetítő szerepe is felbukkan, például, mert a te szolgáidat, a profétákat nem hallgattuk, kik a te nevedben szólítottak. A betegség fizikai tüneteinek részletezése nem jellemző, talán egyedül az 1593-as imakönyvben találunk konkrét leírást, ez sem hosszú, idézem, fenyegettél meggyógyulhatatlan fenevarakkal és mérgős kelevényekkel tetétől fogva talpillan. Ugye ez a fenevar, ez a fertőzés következtében fellépő fájdalmas megbetegedés, amely kékes-vöröses, megnyíló, majd beszáradó hólyagocskák, ezek környékén kemény szederjessé váló daganatok. Na szóval ez. A minden imában meglévő könyörgés tehát a csapás enyhítéséért, megszüntetéséért szól, de előfordul a beletörődés is, már amennyiben a csapás marad, legyen erő elviselni azt, és szolgáljon az örök üdvösségre. Ez azonban érdekes módon igen ritkán fordul elő. De azért előfordul néhány idézet. Jobb mi nekünk ezt testi büntetést elszenvednünk, hogy nem az örökké való kínokat. Vagy. Ezzel a betegséggel csak üdő szerint és test szerint akarsz meglátogatni, légy irgalmas és kegyelmes, kétségbe ne eshessünk, tudván azt minket, kiket a te ítélőddel meg akarsz látogatni és ostorozni e világon, mégpedig avégre, hogy el ne vesszünk. Illetve 1606-ban, ha pedig elvégezett akaratod, Uram, hogy megbüntess minket, ebben is legyen akaratod, csak adj erőt, hogy ostorít közt kétségbe ne essünk, és ez ideig való büntetés szabadítson meg az örök kárhozattól. Ez egyébként Pázmány volt, és érdekes módon az ezt a szöveget felhasználó Kopcsányi Mártonnál ez a rész, ez a legyen erő elviselni, ez például elmarad. Az imakönyvekben való elhelyezkedés. A pestis elleni szövegek elhelyezése az imakönyvekben tulajdonképpen jellemző. Egyedül a fejezet címek között van némi ellentmondás, ugyanis hol néhol nyomorúságnak idején, időnként közönséges jókért imák között találjuk, és van, ahol ugye nincs is részekre osztás. Ha nincs tartalomjegyzék, amely segíteni a tájékozódást, hátulról érdemes lapozni, mert jellemzően az utolsó harmadban szerepelnek. Szinte már megdöbbentő az a hasonlóság, ami az imát megelőző és követő szövegeket jellemzi. Vagy bizonyos személyek imádságát követi, vagy hadi eseményekkel kapcsolatos könyörgések után áll. A dökhalál ellen való könyörgést az éhínséggel kapcsolatban hozható könyörgés is sokszor követi. Ezek címe például a föld gyümölcséért, esőért, éhség és szárazság ellen, mennydörgés, villámlás, mennykövek ellen, úti imádság is előfordul. Vagy ezek mindegyike, vagy egyike, másika. Ezek az Úr büntetései, amelyet például az egyik imakönyv fel is sorol ebben az imában, hogy idézett, úgy, mint iszonyú földindulások, mennydörgések, villámlások, kőesők, ragyák, csillagok, ártalmas mozdulások, égi háborúk, az éltető égnek megdögleltetések. De eszünkbe juthat Salamon imája is, ha éhínség, pestis, asszály, gabonaragya támad, ha ellenségei ostromolják valamely város kapuját, és így tovább. Tehát ezekben pont ezekért a dolgokért könyörög, valószínű, hogy az imakönyv szerkesztőjében is összefüggnek ezek a könyörgések. Mint ahogyan maga a való élet is erre mutat, éhínség, hadi állapotok, Pest is kéz a kézben jártak akkoriban. Így ez a szerkesztési mód visszatükrözi az Ószövetséget, de a valóságra is utal egyszerre. Ugye a hadi állapotok, éhínség, Pest is idejéről van szó, így ezek teljes mértékben összetartoznak. És nyilván ebből fakad az is, minthogy ezeket a nehézségeket ugyanúgy Isten büntetéseként élték meg, hogy a hadakkal való ostoroztatás és a betegségekben való könyörgés felépítése, tehát más imádságok esetében, a szóhasználat nagyon sokszor megegyezik, és a felépítése az imának a dökhalál elleni könyörgések retorikájával. Annak megállapítása, hogy van-e rendszer abban, hogy a pestis elleni imádságok mely imakönyvekben vannak jelen, nem egyszerű kérdés. Logikusnak tűnik az a felvetés, hogy ahol és amikor erősebb lehetett valahol a járvány, ott valószínűbb, hogy szerepelt az ima. De ez nem működik, ellentmond ugyanis, hogy teljesen esetleges, egy nyomdában ugyanúgy megjelenik pestis elleni imával egy kiadvány, mint nélküle. Jó példa erre Cseprek, Farkas Imre két megjelent kiadványa, igaz az egyik 1630-as, a másik 31-es, az egyikben van, a másikban nincs, viszont Lőcsén például 1638-ban két imakönyvet is kiadnak, ugyanabban az évben, az egyikben van pestis elleni ima, a másikban nincs. Viszont van egy olyan település mégis, amelynek nyomdájából kikerült kiadványok a vizsgált időszakban minden esetben hoznak dökhalál elleni szöveget, ez pedig Pozsony. A kérdés az, hogy vajon a pestis jelenléte indokolja ezt, vagy valami más oka is lehet. Én úgy látom, más is van a háttérben, és ezt a felekezet szerinti megoszlás vizsgálata támasztja alá. A Pozsonyban megjelent kiadványok mind katolikus imakönyvek. Rajtuk kívül is vannak katolikus kiadványok, gráci, bécsi, prágai kiadásúak, de kétség kívül az öme Pozsonyban jelent meg. Ezek mindegyike tartalmaz dökhalál elleni szöveget. Vajon a katolikusok érzékenyebbek voltak a pestisre? Mi lehet az oka, hogy a protestáns kiadványok esetében 60% hogy nincs, és 40% hogy tartalmaz pestis elleni imádságot, szemben ugye a katolikus 100%-kal. Én úgy látom, hogy a katolikusoknál Pázmány hatása a döntő. Leginkább az ő 1606-os imakönyvének szövege köszön vissza a később megjelent katolikus imakönyvekben. Míg a protestáns kiadások esetében nem gondolom, hogy a kór hiánya okozta volna az imák hiányát, sokkal inkább arról lehet szó, hogy a betegek, betegségben lévők, halálos szükségben lévők és ehhez hasonló szerkezetében, felépítésében a dökhalál elleni szövegekkel párhuzamos imák egyszerűen megfeleltek mindenféle betegség esetére. És mivel elég gyorsan olvastam, ezért még van idő egy-két nekem kedves dologra. Ezeket úgy hívom, hogy filológiai hozadékok. Sokszor találkozunk imakönyvekben olyan esettel, amikor egy-egy témára nem egy-egy ima, hanem több szövegből álló imabokor szerepel. A dökhalál elleni imák esetében azonban mindig egy imádság szerepel. Van azonban egy olyan kiadvány, amiben van kettő. Ez pedig Debreceni Péter 1638-ban megjelent fordításának a példánya. Ennek különlegessége azonban az, hogy az egyik ima az a nyomtatvány része rendesen, viszont a másik egy többlapos kézzel írt, az imakönyv címlapját megelőző szennylapokon található ima. Ránézése 18. századi kéziratos szöveghez, bár kerestem, eddig még nem találtam kapaszkodót, honnan kerülhetett oda. A képe mindenképpen céltudatos, megtervezett munkára val, ami a másolást illeti. Megemlíteném még azt is, hogy van még egy olyan kiadvány, amiben van két dökhalál elleni szöveg, az 1641-es keresztény imádságok egy néhány szép énekekkel című kiadványban, amelyben van egy ima és van egy ének. Az ének az a Dávid király történetének a parafrázisa. És ezzel a parafrázisa énekkel egyezik meg szó szerint, tehát egy 1630-as Mihályko János féle imakönyv énekes részeiben található ugyanígy dökhalál elleni ének, ami, tehát remélem, hogy érthetően mondtam, tehát hogy a két szöveg, a két parafrázis teljesen szó szerint megegyezik. és ezen kívül is vannak még átvételek. Ugye a kedvenc témám, hogyha véletlenül nem ismerne meg valaki, erről biztos fölismer, hogy Mihálykó János átvette ugye Pázmány ima könyvének nagy részét. És érdekes módon a Dökhalál elleni ima az 1609-es szövegbe, kiadásban nem, tehát a direkt átvételben nem szerepel. Mihálykó halála után viszont 1642-ben a Pázmányféle Dökhalál elleni szöveget illesztették be ebbe a későbbi református imakönyvbe. És a csúcs, vagy nem tudom, volt két imakönyv, amelyeket korábban nem sikerült beillesztenem az imaszövegek kapcsolatrendszerébe. A Dökhalál elleni könyörgések párhuzamossága irányította rá a figyelmemet, hogy a két kiadás forrása ugyanaz a latin imakönyv lehetett. És akkor most itt meg is nevezem őket, debreceni Szőr Gáspár 1599-es és Kürti István 1611-es kiadványai magányos farkasként álltak eddig, de most már biztosan kimutatható rokonság a két imakönyv szerkezetében és az imák szövegében. Ennek pontosítása, forrásuk megtalálása még hátralévő feladat. A Dökhalál elleni imák jelenléte szövegszerű összevetése beleilleszkedik abba az utóbbi években egyre több példával, esettanulmánnyal alátámasztható koncepcióba, hogy az imakönyvek csak részben reflektálnak a kortárs hétköznapi eseményekre, legalább ennyire érvényes az, hogy már meglévő kiadványok szövegeinek felhasználásával készítenek újabb kiadványokat. Az átvételek lehetnek idegen nyelvű forrásból, vagy korábban megjelent magyar nyelvű kiadásból, felekezeti hovatartozástól függetlenül. És még egy gondolat, hogy az imák megfogalmazásakor az elöljáró levelek gyakori mondatai, miszerint a Szentírásból építkezve állították össze a szerkesztők az imádságokat, jól látható módon megerősítést nyertek a Dökhalál elleni imák esetében is. Köszönöm szépen a figyelmet!